Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt napok kegyelmi ajándékaiért. Köszönjük, hogy megajándékozol nap mint nap a te jelenléteddel. Köszönjük, hogy küldöd szent lelkedet, aki megerősít bennünket a mindennapi élet küzdelmében, és segítesz abban, hogy fölfedezzük, felismerjük azokat az örömöket, amelyekkel elhalmozol bennünket. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt két estén megpróbáltuk nyakon csípni életünkben az ördögnek a munkálkodását. Megpróbáltuk felismerni, hogy a saját személyes életünket hogyan és milyen formában kapja el a kísértő. És ma ezen a harmadik estén pedig megpróbáljuk végignézni, hogy milyen eszközeink vannak, és ezt az eszközszót szeretném idézőjelbe tenni, mert azért itt jóval többről van szó, mint eszközök. Megpróbáljuk felismerni, hogy mennyi kincsünk van, mennyi értékünk van, amelyeknek a birtokában vagyunk, hogy tényleg tudjunk küzdeni a kísértővel szemben, tudjuk fölvenni a harcot az ördöggel szemben, és legelsősorban talán nem is a harc a lényeg, hanem azok a kincsek és értékek, amelyeket hordozunk a szívünkbe. A teljesség igénye nélkül szeretném ezeket egy kicsit elétek tárni. Elsősorban itt azokról van szó, amelyeket én magam is a saját lelki életemben megtapasztaltam. Azonban sokkal izgalmasabb lenne az, ha mindannyian a magunk részéről is tudnánk majd az elkövetkezendő napokban, hetekben azon gondolkodni, hogy számotokra mik azok az értékek és mik azok a kincsek, amelyeket ti magatok is hordoztok. Látszólag ezek nagyon, úgy is mondhatnám, hétköznapi dolgok lesznek, olyanok, amelyekről azt fogjátok mondani a legtöbbnél, hogy hát jó, ezt ismerjük, 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 de mégis azt gondolom, hogy így a nagyböjtben jó, hogyha ezeket a kincseket, amelyeknek a birtokában vagyunk, ezeket egy kicsit tudatosítjuk magunkban. Az első, amely lehet, hogy már azt mondjátok, hogy lerágott csont, de mégis azt gondolom, hogy talán a legfontosabb a keresztény katolikus életünkben, a szentségeknek az ajándéka. Azok a szentségek, amelyeknek mi birtokában vagyunk, ha lehet ilyen furcsa módon mondani, amelyet ajándékba kaptunk, és amelyekre azt mondjuk, hogy hát ezek itt vannak az életünkben. És ez már is előhozhatja azt, hogy milyen lelkesedéssel, milyen lendülettel veszünk mi részt a szentségekben. Mert például a szentségekkel való kapcsolatunkban is benne lehet a megszokásnak a képe. Hogy olyan megszokott módon veszünk részt egy szentmisén, egy szentáldozásban, egy szentgyónásban, és jó, hogyha tudatosítjuk azt, hogy ezeken keresztül maga az Isten milyen hatalmas ajándékot ad nekünk. Van egy ismerős házaspár barátom, ahol a fiatal asszony reformátusnak lett megkeresztelve, a férje katolikus, szépen megházasodtak, élték a házasságuknak a szép évét, igyekeztek fölfedezni mind a katolikus, mind a református egyháznak a kincseit, és egyszer csak eljutottak odáig, hogy a fiatalasszony azt mondta, hogy hihetetlen küzdelem van bennem, de már egyszeren eljutottam odáig, hogy nem bírok nem hinni az oltári szentségben. Egyszer csak eljutott az ő lelkélet, a férje semmire nem erőltette, és egyszer csak eljutottak a lelki életüknek arra a pontjára, ahol azt mondta a fiatal asszony, hogy én próbáltam ellenállni, de nem bírok most már az oltári szentség ellenállni. És fogta magát, szépen első áldozó lett, gyónt, áldozott, fölvette a bérmálásnak a szentségét, és azóta, és most már jó bő 20 éve éli a katolikus életét, és folyamatosan éli, azt mondja, hogy akkora ajándékot kapott az Istentől a szentségek által, hogy számára ez egy hatalmas nagy kincs. És aztán végig vehetjük a saját életünknek azokat a szentségeit, amelyekre lehet, hogy már nem is emlékszünk. Egyszer Szent II. János Pál pápát, persze akkor még itt a földi életében volt, akkor még nem volt szenté avatva, megkérdezték tőle, hogy számára a lelki életének melyik a csúcspontja, melyik a, amit most a legfontosabbnak érez. És mindenki azt gondolt, hogy hát majd azt mondja, hogy hát, hogy püspök lett, meg pápa lett, hogy fú, hát ez milyen nagyon jó. És azt mondta, hogy a keresség. Hogy ő minden alkalommal a kerességére emlékezik vissza, mert az volt az első. Bár nem emlékszik rá, hiszen nagyon pici korában keresztelték, de számára a keresztség volt az a kapu, ahol belépett a keresztény életnek a közösségébe, az egyháznak a közösségébe. És azért is érzem ezt nagyon fontosnak így Nagybőjt vége felé, mert bár mi Nagybőjtről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy van ez a 40 napos bőjt, de tulajdonképpen a Nagybőjt időszaknak nem a bőjt a lényege. Nem az a lényeg, hogy mennyi mindentől vonod meg magadat, hanem sokkal inkább fontos a Nagybőjt időszakban, hogy mennyi ajándékot kapok, mennyi ingyenes ajándékot kapok én az Istentől. És a Nagybőjt időszaknak ősidők óta a lényeg az a keresztségre való felkészülés volt. Azok a felnőttek, akik húsvétkor részesültek a szentségekben, a felkészülésüknek az utolsó időszaka volt mindig a Nagybőjt idő. Nem önmagában a bőjt volt a lényeg, nem önmagában a önmegtartóztatás volt a lényeg, hanem hogy az Isten valamilyen ajándékot, azaz önmagát akarja adni a szentségekben. Mi, akik már a keresztség szentségében részesültünk, nekünk pedig nagyon fontos, hogy ezt újból és újból felelevenítsük. Ezért is lesz a csúcspontja számunkra a nagyszombati liturgiában, amikor a keresztségi fogadalmunkat majd megújítjuk. Amikor eljöttök a templomba, és a nagyszombati szertartásnak nem a feltámadási körmenet a lényeg, hanem az a csúcspontja, amikor felnőtt, tudatos, keresztény emberként kimondom az igeneket. Kimondom azt, hogy újból ellen akarok állni az ördög csábításának, és kimondom azt, hogy újból és újból az Istenhez akarok tartozni. És ezt nekünk újból és újból föl kell eleveníteni. Itt szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy annyi személyes ünnepünk van. És milyen jó lenne, hogyha akár családban, akár egyedülállóként is például megünnepelnénk a keresztségünknek a napját. Megünnepelnénk az első áldozásunknak a napját. Megünnepelnénk a bérmálásunknak a napját. Amikor első áldozók lettünk, amikor bérmálkozók lettünk, jó néhány évvel ezelőtt a keresztelésem helyéről kikértem a pedigrémet, bocsánat, ezt így mondom, tehát a keresztlevelemet, mert azon minden rajta van. Tehát ahol kereszteltek benneteket, ott elvileg a keresztlevélen minden esemény, amely veletek történt, az mind rajta van. És ezt szépen beírtam a naptáramba az időpontokat, és azon a napon, amikor van a keresztelésem, első áldozásom, bérmálkozásomnak az évfordulója, én azt akár egyénileg, akár közösségileg megünneplem, mert ez számomra és az egyház számára ünnep. Nem csak az számít, hogy az én ünnepem, hanem az egész egyháznak az ünnepe, hogy te a keresztség szentségében részesültél, hogy te első áldozó lettél, hogy te bérmálkozó lettél, az egész egyháznak az ünnepe. És bár újból nem lehet, nem kell keresztelkedni, meg bérmálkozni, néhány évvel ezelőtt volt valaki, aki mondta, hogy annyira jó volt a bérmálás, hogy nem lehetne ezt megismételni. És mondta, hát nem, megismételni nem, de megünnepelni igen. Tehát az, hogy mikor bérmálkoztál, és annak van egy dátuma, és én azt megünneplem, és kérek mondjuk egy mise szándékot hálából arra a napra, a bérmálkozásom évfordulójáról, mi ne tehetném ezt meg. Hiszen az egyház ünnepe, egy-egy szentség felvételem, akár a Szent Jónásod is. Bár ugye nem halljuk ilyenkor a gyóntatásnál, de ilyenkor az angyalok hatalmas nagy ujjongással vannak, amikor valaki bemegy a gyóntatószékbe és megkapja a feloldozást, akkor ilyenkor mindig az angyalok fönt a mennyben nagy örömünnepben vannak, és ujjonganak, hogy hú, van egy újabb megtérő lélek. Ünnep. És azt gondolom, hogy az ördög cselvetése ellen az egyik legfontosabb rész az, hogy merjünk ünnepelni. Merjünk ünnepeket keresni családunkban, merjük ezeket az ünnepeket megtartani, és az ünnepekben a hálát adni az Istennek. A másik, ami a ördög cselvetése ellen nagyon fontos, a szentelt víz. Én minden évben körülbelül 80 családhoz jutottam el, mint gyakorló lelki pásztor házszentelésre. Nagyon hiányzik is, amióta itt vagyok Esztergomban, olyan kevés helyen voltam házszentelésen. Félreértés ne essék, nem a házszentelés utáni vacsora vagy ebéd az, ami hiányzik, hanem maga a családban lévő közös ünnep és imádság. A szentelt vízzel való meghintés, amikor a családdal közösen együtt imádkozunk, és ugye a házszentelést végző pap fölírja az évszámot, és fölírja a betűket az ajtófélfára, ez is egy ünnep. És tulajdonképpen nehezen merünk arról beszélni, de egy házszentelés az egy ördögűzés. Egy több gyerekes családnál voltam jó pár hónappal ezelőtt házat szentelni, és ott a legkisebb gyerek, amikor látta, hogy fölírtam a ajtófélfára a számokat, akkor megkérdezte az édesapját, hogy apu, mi az, amit a papbácsi fölír? És az apuka nagyon frappánsan azt válaszolta, hogy tudod azt, hogy ezt azért írja föl a papbácsi, mert hogyha esetleg erre járna az ördög, akkor látja azt ebből a számból, meg a betűből, hogy ez a ház, ez a lakás le van foglalva az Istennek. És akkor az ördög fölveszi a nyúlcipőt, és elmenekül. Hát ennél jobb megfogalmazást egyébként a házszentelésre én sem tudnék kitalálni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos a házszentelés, pláne azért, mert ahogy elindulnánk innen Nyugat-Európa felé, én láttam olyat, illetve hallottam olyat, hogy az volt a házszentelés, hogy a plébános úr kihirdette, hogy a szentelt krétát lehet vinni hátul, és aki akar, az írja föl az ajtófélfára az évszámot. Hát azért ez nem egészen az. És szentelt vizet is lehet hazavinnünk. Milyen szép az, amikor mondjuk a családfő, édesanya vagy az édesapa reggel az induláskor meghinti a családját a szentelt vízzel. Így indulnak útjukra, így indul a napjuk, este pedig a találkozáskor, az esti imádságnál újból a szentelt vízzel meghintik egymást. Ez is segít felvértezni magunkat a világban lévő rossz ellen, a világban lévő gyarlóság ellen, és ez is segíthet bennünket abban, hogy fölismerjük ebben a szentelményben ezt a csodálatos ajándékot, úgyhogy én is bátorítalak benneteket a házszentelés, illetve a szentelt víznek a meghintésére, a szentelt víznek a szeretetére, mert ez egy külön nagy kincs és egy külön nagy ajándék. Aztán a harmadik ilyen erőforrásunk lehet, talán azt mondom, hogy az egyik legnehezebb, az az engedelmesség. Az ördög nem szereti az engedelmes lelket. Az ördög azt szereti, ha lázadunk. Ha lázadunk főnökeink ellen, ha a pap lázad a püspöke ellen, ha a káplán lázad a plébános ellen, ha a hívek lázadnak a plébánosok ellen, ezt nagyon szereti az ördög, mert akkor ott beférkőzik. Nem könnyű megélni az engedelmességet, különösen ott nem könnyű megélni, amikor például meg vagyunk róla győződve, de hát nekem van igazam, biztos, hogy nekem van igazam, és mégis fontos az engedelmesség. Az engedelmesség azért nagy kincs és nagy ajándék, mert ha a Szentírást elkezditek bogarázgatni, akkor rájöttök arra, hogy a legelső pontja a történelemnek, az pont az engedetlenség volt, ahol belépett az ördög a világba. Mert mit is mondott az Isten? A kert minden fájának gyümölcséről ehettek, arról az egyről nem. És akkor jött az ördög, hogy olyan nyugodtan egyetek, olyanok lesznek, mint az Isten. Hú, de vonzó. Ugye nem a külsőség, hanem nagy hatalmam lesz, én leszek az Isten. Hú, milyen jó ez. És tulajdonképpen, ha megnézzük az engedetlenséget ott Ádám Évánál, ott ráadásul még a legrosszabb az volt, amikor elkezdték átkenni egymásra a felelősséget. Ugye, amikor az Isten számon kérte Ádámtól, hogy te Ádám, hát hogy is van ez? És akkor Ádám mit mondta? Nem vallottam, azt mondta, hogy hát az asszony, akit te adtál mellém, tessék, minek teremtettél ilyet? Ugye? Rögtön már is az engedetlenség, meg amikor áthárítjuk a felelősséget a másikra, áthárítjuk, hogy hát ő volt az. És ezért is és megint visszatérek a Szent Jónás kegyelmére, ahol odállok az Isten, és azt mondja, Uram, én voltam. Nem akarok bujócskázni előled. Bár ugye szeretnénk időnként az Isten elől elbújni, de Uram, elfogadom, én voltam. És mekkora nagy kincs az, hogy az Isten keres bennünket. Sokszor mi nem merünk előjönni a saját kis életünknek a burkából, hanem az Isten az, aki megkeres bennünket. És ennek a nagy ajándékára én akkor döbbentem rá, amikor még fiatal káplánként egyik táborban bujócskáztak a gyerekek, és én azt gondoltam addig a pillanatig, hogy a bujócskának a lényege az, hogy a gyerek jól elbúj, és akkor ez mekkora nagy ajándék, hogy ő ilyen ügyes és el tud bújni. És emlékszem, hogy az egyik gyerek sírva jött elő, hogy atya, nem találtak meg. Annyira jó sikerült neki elbújnia, hogy a többiek nem találták meg. És ez milyen rossz, hogy nem tudtak megkeresni, nem tudtak megtalálni engem. Úgyhogy mi is időnként bujócskát járunk, játszunk a Jóistennel, de hál' Istennek a Jóisten utánunk jön és megkeres bennünket. Aztán ott vannak a mindennapi életünknek a csodái. Ugye azt gondoljuk, hogy az Isten csodát tesz, hát mi meg vagy örülünk, vagy nem annak a csodának, várjuk, hogy az Isten csodát tegyen, és nem vesszük észre, hogy a csodának mi nekünk munkatársának kell lenni. Ez nem úgy működik, hogy az Isten csodát tesz, mi meg nézzük kívülről ezt a csodát. Csodát te is képes vagy tenni. Mert amikor megmosolyogtatsz egy másik embert például, akkor te csodát tettél. Amikor egy másik emberhez lehajolsz és fölemeled őt, vagy van egy jó szavad hozzá, akkor te tulajdonképpen csodát tettél. Mégpedig az Istennek a csodáját. Mert ezzel te tulajdonképpen magával, az Istennel ajándékoztad meg a másik embert. Amikor hősies módon lehajolsz a másik emberhez, amikor hősies módon türelmed van a családtagoddal szemben, vagy a munkatársaiddal szemben, vagy az osztálytársaiddal szemben, akkor ez tényképpen az Istennek a csodája. aki rajtad keresztül munkálkodik, és véghez viszi ezeket a csodákat. És amikor az ember képes erre ezt megtenni az Isten kegyelméből, na ez a pillanat, amikor adtunk egy nagy pofont az ördögnek. Amikor képes vagy csodát tenni. Azt gondoljuk, hogy a mennyország meg a pokol az a földi életünk után vár ránk. Ha jó fiú voltam, vagy jó kislány voltam itt a földi életben, akkor majd mennyországba kerülök. Ha meg rossz fiú voltam, vagy rossz kislány voltam, akkor meg kerülök a pokolba. Hát ez nem ennyire egyszerű. És azért biztosan tudjuk, hogy van mennyország és van pokol, mert ez itt kezdődik. Így fogalmaz a Szentírás. Isten országa köztetek van. Isten országa innen indul, például a Szent Anna templomnak a közösségéből. Gondoljunk csak abba bele, hogy hányszor tudunk a környezetünkbe mennyországot varázsolni. Amikor egyszer csak azt veszed észre, hogy a családtagjaid között, a munkatársaid között olyan béke van. Na ez a mennyország. Amikor azt veszed észre, hogy az, akit legjobban szeretsz, már nem is kell vele beszélgetned. És az a csend, az nem fájó csend, nem az a zavaró csend, hogy hú, már mondani valónk sincs, hanem az a beszédes csend. Na ott van a mennyország. Volt plébánosom, amikor megkérdeztem tőle, hogy tudná egy szóval leírni, hogy mi a mennyország és a pokol között a különbség, akkor azt mondta, hogy a pokol az, ahol szüntelenül beszélnek. Állandó duma van. Csöng a telefon, mindig valami szövegelés van, és nem tudunk csendben lenni. A mennyország pedig az, ahol van csend. És ezt a mennyországot, ezt tudjuk megvalósítani itt már a földi életünkben is. Akár családban, akár munkahelyen, bárhol, ahova elmész, abba higgy, és hogyha ennek a nagyheti tridumnak csak ennyi hozadéka van számodra, hogy elkezdesz abban jobban hinni, hogy a Szentlélek képes még rajtad keresztül is munkálkodni, akkor már a mennyország itt elkezdődött a földön. És ahogy mondtam, hogy a mennyországban több a hallgatás, meg a csend, ugye sokszor mi papok is belecsúszunk a prédikációban, hogy túl sokat beszélünk, és kevesebbet hallgatunk, úgyhogy mielőtt véget ér ez a kis tridum, én most azt szeretném kérni, hogy egy icipici kis csendet tartsunk, hogy engedjük, hogy egy kicsit a Szentlélek most munkálkodjon bennünk, és akkor egy rövid imával fogom befejezni ezt a néhány gondolatot. Úgyhogy egy pici kis csendben engedjük, hogy most a Szentlélek bennünk megszólaljon. Hálát adunk, Urunk, a csodákért, amelyeket Te viszel végben rajtunk keresztül és bennünk. Az elkövetkezendő napoknak az örömével ajándékozz meg bennünket, családjainkat, szeretteinket, hogy ezekben a szertartásokban fölismerjük a Te végtelen jelenlétedet. Amen.
Kedves Attila atya, először is hálásan megköszönöm közösségünk nevében ezt a három ránk szánt estédet. Hát bizony jól lefestetted ördögeinket. Én például többekre ráismertem életemben. De talán a jelenlévők is így vannak ezzel. Mindegyikünknek megvannak a saját személyre szabott ördögeink, akikkel sikeresebben harcba szállhatunk, ha sikerül beazonosítani, néven nevezni őket. Bár a történetet már ismertem, egy régebbi imaóránkon talán el is hangzott, de nagyon hálásak vagyunk a részletes kifejtésért. Ha tetten érjük, szavaiddal nyakon csípjük, akkor van esélyünk felvenni a kesztyűt és harcolni ellenük. Mert teljes letámadásban vagyunk. A minket körülvevő világ is, mintha beszállt volna ebbe az ördögi munkaértekezletbe, brigádgyűlésbe. Krisztusunk megváltó mévérrel elmélkedve a nagyheti napokban, nekünk van megoldásunk, van reményünk, talán mustármagnyi hitünk is. Köszönjük, hogy ebben segítettél, vagyis hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a gyászos előzmények után a megváltás hajnalába érkezhetünk, ha magunk is ezt akarjuk. Így nem leszünk majd szomorú keresztények, hanem a feltámadás örömhírének egyre hitelesebb tanúi. És ezek a mai este elhangzott ajándékok, bizony jó, ha ezeket tudatosítjuk magunkban, mert itt a megoldás. Csak ehhez oda kell nekünk is állni. Az Úr legyen melletted, hogy a kiskapokat is ilyen mentalitásra tudjad nevelni, biztatni, mert óriási szükségünk van jó pásztorokra, akik a rájuk bizottakat okossággal, bölcsességgel, sokszor indirekt megoldásokkal is tudják jó célba irányítani. Hálásan köszönjük!